Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégem Vasali Dávid, a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatója.
Valahol azt írták, hogy a Z-generációban a leginkább jellemző dolog, azt hiszem, egy marketinges, generációs marketing, ilyen szavak is vannak, a legjellemzőbb dolog, hogy lázadnak minden és mindenki ellen.
Ránk aggatták, igen.
Nekem ez nem egyértelmű. Tehát ez is egy mondás, nem? Tehát ez nem így van.
Szerintem
a mostani beszélgetés alapján.
Sorozatból láttam, igen, ezt a jelenetet, hogy nagyon tetszik a mi generációnk, egy idősebb korú ember mondta, mert hogy merünk lázadni a rendszer ellen. Ez is biztos abból van, hogy az internet kapcsán mi már látjuk, hogy lehetne jobb, látjuk, hogy miért érdemes, hova lenne érdemes fejlődni, és biztos, hogy bennünk van egy ilyen követelőzés, hogyha mondjuk az egyetemen, ugye a BG-en, ezzel folyamatosan 3 éven keresztül ezzel traktáltak, ez csúnya, szóval mondjuk, hogy folyamatosan erre neveltek, hogy fenntarthatóság, hogy nem megy másképp, és nagyon örülök neki, hogy ez már egy megatrend lett, és nem lehet ki kerülni ezt a szót, hogy fenntarthatóság, hogy akkor miért nem jobb már is minden? Tehát ugye van egy ilyen különbség, hogy amit tanítanak, hogy jelen egy ideális világ, és aztán ránk tör a valóság, hogyha éppen nem bújjuk az internetet, és nem ástuk bele magunkat a legújabb filmbe, hát akkor a valóság az nem ilyen. Az nem ideális, borzalmasan sok, akár társadalmi különbség is van, nagyon sok igazságtalanság van, és ez is további filozófiai kérdéseket felvet, hogy az egyén ebben mennyire tud változtatni.
Azt mondtad, hogy individualisták vagytok. Ez azt is jelentheti, hogy ti nem feltétlenül Magyarországon akartok élni, hanem abban az országban, legyen az bárhol a világon, ahol nektek jó. Hollandiától egészen Spanyolországig. A ti fejetekben ez létezik, tehát mondjuk így, hogy egyfajta világpolgárság, ez reális? Tehát benned is van, hogy hát ha itt nem boldogulok, akkor menj még Franciaországba, vagy nyilván olyan nyelvet tudsz.
Szerintem abszolút emberfüggő. Sokunk közülünk nagyon sokan így gondolkodnak, igen, hogy hát akkor utazni. Van ez a romanticizmus ennek a utazásnak, internacionalizáció, hogy hát Franciaországban, Hollandiában, a kedvencem Németországban biztos minden jobb, még mosogatni is megéri elmenni, mert több pénz. És ez az, ami nagyon, ez is ketté választhatja a generációnkat, hogy vannak a pénzmániások, vannak azok, akikre nem lehet hatni, akiket, ha megmondom azt, hogy hivatás, akkor még körbe is röhögi azt az embert, hát, hogy egyszer élünk, hát YOLO, hát miért dobnám el az élvezeteket magamtól, hát legyek valaki. You live only once. Csak egyszer élsz, csak egyszer élünk, ugye ez a Carpe Diem. De szerintem az a csoport, akik közé én is tartozom, az nem így gondolkodik, az folyamatosan, nyilván gondolkozunk mi is ebben, nagyon nyomás, ez nagyon sok nyomás ér minket, azzal, hogy információ is, hogy internet és közösségi média, akkor mondok még egyet, FOMO, Fear of Missing Out, tehát egy félelem, nagyon sok félelem is övez bennünket, azzal, hogy látjuk, hogy milyen sok változóval, milyen sok csúszkája van az életnek, azzal nagyon sok nyomás nehezedik ránk. Nem mi vagyunk az elsők. Szerintem Sylvia Plath volt az első, aki nagyon jól megfogalmazta ezzel a fával, ugye, hogy egy nagyon erős törzs. Most ez a kérdés, hogy a törzsnek melyik ágát választja, mert nagyon sok ágon nagyon jó gyümölcs terem, de hogy ez a döntési kényszer vagy kérdés, ez a kapunyítási pánik, hogy akkor most hogyan tovább.
Ez jó, ez a kapunyítási
pánik. És külföldre vagy sem. Hát szerintem a számok magukért beszélnek. Azok, akik úgymond leléptek Magyarországról, mondjuk Londonba mosogatni a pénzért, azok vajon miért nem jöttek vissza? Én amondó vagyok, hogy láttam már magyarokat, vagy hallgattam magyarokat, akik mondjuk az Egyesült Államokban dolgoznak, és van ugye saját tapasztalatom is fél éven át Kolumbiában. Nem vénnek való vidék. Szerintem Magyarországon nagyon jó gyereket nevelni, nagyon jó mondjuk unokázni, nagyon jó megöregelni. Ezek
szerint láttad a filmet.
Vagy öreg, melyiket?
Nem vénnek való vidék.
Hát egy picit, igen. Kultfilm, de még akkor gyerek voltam, úgyhogy mondta anyukám, hogy akkor inkább kapcsoljuk ki, mert azért ez egy durva film. De jó, jó, hogy mondod, mert megnézem. A lényeg az, hogy odakint szerintem durvábbak a szabályok. Kérdés az, hogy melyik országban, mert mondjuk Finnországban az még jólétibb, még családcentrikusabb, hát ott a vonatokon játszóterek vannak a gyerekeknek, tehát az óriási jó, de hogy talán nyugaton vagy külföldön dolgozni jó sokat, hogy megszedjük magunkat, megint csak tervezés, hogy ugye akkor építsük fel az életünket. Én magam is gondolkozom ezen, körülbelül 30-35 éves koromig kimenni, nagyon jó karriert bepörgetni, ezernyi lehetőség, építkezzünk, kapcsolatokat építsünk, szerezzünk olyan barátokat, akik sokáig megmaradnak, akár életünk végéig, és utána, mikortól gyerek, mondjuk férfiként megengedhetem magamnak, hogy mondjuk csak 35 éves korom körül egy fiatalabb hölgyel kezdjek el családot alapítani. Az nagyon nagy kérdés, hogy magyarral, vagy sem. Tehát ez a világpolgárság, ezt nagyon jól lehet romantizálni. Tehát romantikus, hogy úristen, nekem külföldi feleségem van, de nem véletlenül beszélünk kultúrákról, nem véletlenül vannak szabályok a kultúrákban, és ezért is gondolom azt, hogy azért mégiscsak jobb lesz a végén, már amikor gyerek van, megállapodni és hazajönni. A közeljövőt mondjuk azt nem itthon tervezem, de mindenképpen haza szeretnék jönni. Én. Sokan vannak, akik már nem jönnek haza.
Picit beszéljünk a munkáról. Beszélgetünk individualizmusról, pénzről. De hát a munka, akárhonnan is nézzük, az mégiscsak egy közösségi tevékenység. Sőt, esetedben, miután beszélgettünk korábban, hogy szeretné vállalkozást indítani, aztán végképp, hiszen neked lesznek munkatársaid. Ezt hogy látod?
Ez a kommunikáció.
Hogy tudod ezt kezelni, hogy igen, be kell illeszkednem sok-sok ember közé, akiket akár nem is kedvelek, és arra is vagyok kíváncsi, és azt írtak rólatok, hogy ti nem munkavállalók vagytok, hanem a munkát felhasználóként.
Ez de jó.
Nézitek.
Ez de jó, igen.
Ez mit jelent?
Mert hát az, hogy individualista, szerintem benne van, hogy önző is. És ha mi már úgy tekintünk egy munkahelyre, hogy hogyan fog szerepelni a CV-ben. Folyamatosan nem tudom, hogy miért, tehát biztos az internet miatt, erre is csak ezt tudom mondani. Nagyon ambiciózus az én generációm. Szerintem megint csak azért, mert látjuk, hogy mire vitték a szüleink, hogy hol kezdték a szüleink, mit csináltak, esetleg mit rontottak el, mit csináltak jól. És az egyetemen is erre orientálnak minket, hogy úgy tudatosan építsünk karriert. És mi már úgy érkezünk egy munkahelyre, hogy sajnos nem sincs elvárásokkal. A pénz az szerintem nagyon kicsinyes dolog, és én hát ha nem is megvettem, nem is elítélem, de hogy furcsán nézek azokra, akik a kortársaim közül, akik úgy mennek egy munkahelyre, hogy hát a pénz a legfontosabb.
Miért nézel rájuk furcsán?
Mert nem ez a legfontosabb. Tényleg hanem szerintem mi? A legeslegfontosabb az a tapasztalat. Nekünk még az a legfontosabb, hogy gyorsan tanuljunk. Mi imádunk gyorsan tanulni, hiszen ugye érezzük, hogy az élet sokkal gyorsabb, mint annó volt. Talán sokkal élesebb a verseny is. Hát a verseny hagyja a világot, mint azt tudjuk. Kérdés, hogy az így lesz-e a jövőben is. A minden esetre a lényeg az, hogy egy munkahely számunkra mindenképpen dobbantó kell, hogy legyen. És én is úgy néztem most, ugye szakmai gyakorlat előtt állok, hogy akkor melyik a legjobb, melyik a legnagyobb dobbantó. Hogyha mondjuk kimennék tényleg Amerikába, akkor mit tudok oda mutatni, oda nyomni a cég alá, hogy itt dolgoztam, ezek a skilljeim, ezek a soft skilljeim, és akkor vegyetek föl, mert tudjuk, hogy az a cég, az ahhoz ezeren be fognak jelentkezni, mert mindenki tapos, mindenki akarja hajtani az életet, és hogy mi lehet az a versenyelőny. És ezért van az, hogy mi már úgy érkezünk a munkahelyre, hogy hát sajnos a fizetés, a nagy, magas fizetés az már alap, és emellé így van a közösség, hogy legyen kedves mindenki mindenkivel. És nagyon nem vagyunk toleránsak, sajnos, hogyha valaki nem érzi jól magát egy munkahelyen, én is, akkor onnan tényleg lelépünk, úgymond, és nem akarunk ott tovább dolgozni.
Az emberiség lényege, de ez a szubjektív véleményem, a kooperáció.
Így van.
De amit elmondtál ebből, generációs jellemzők, meg magadról, az ennek pontosan az ellenkezője. Ellene hat, hiszen a sikerünk a kooperációból, az, hogy a fennmaradásunk a kooperációból származik, akár fenntartható, bár nincs olyan terület, amivel ez nem igaz. Ez hogy fog megváltozni bennetek szerint? Vagy ezt hogy látod? Tehát tudsz-e kooperálni így Z-generációsként az eddigi életed alapján?
Szerintem rosszul tanítják nekünk, hogy ez mit jelent.
Mert ezen gondolok, csak ez egy jó gondolat.
Szerintem igen. Ugye az iskolában is már ezt próbálják, hát erre most tényleg a traktálás a jó szó, traktálják, hogy hát csapatmunka. Azt nagyon mindenki elrontja, az egyetemen is, ezt mondtam nekik is, hogy nem lehet így, egy munkahelyen sem így működik, hogy kap egy csapat egy feladatot, és akkor oldjátok meg. Ez mit szül? Azt, hogy lesznek aktívak, és lesznek passzívak. Ez személyiségből adódik, hogy valaki jobban szereti felvállalni a vezető szerepét, valaki csak azért vállalja fel, mint én például, mert muszáj, és vannak azok, akik mindenképpen csak megúszásra játszanak. Hierarchia nélkül nem megy, és szerintem nagyon sokan, szerintem most te is így kvázi vagy tudatalat, vagy tudatosan kihagytad a hierarchiát. Oké, hogy kooperáció, de könyörgöm, minden közösségben volt hierarchia is. Mindig voltak a vadászok, mindig volt egy törzsfő, egy vezér, aki megmondta, meghatározta a szerepeket.
Ez is része a kooperációnak a hierarchia.
Így van.
Kooperálni hierarchiába lehet.
Pontosan. És nekünk ugye munka, megint csak csapatmunka, én meggyűlöltem a csapatmunkát, és az egész generáció meggyűlölte, mert a tanáraink nem ellenőrizték vissza, hogy ki mennyit dolgozik, hogy mindenki legalább próbáljanak arra törekedni, hogy egyenlő mértékben dolgozzon, és voltak azok, akik elviszik egyedül vagy ketten a csapatot, a többiek meg csak utaztak.
Igazságtalannak érzed?
Hát szerintem ez nem is lehet már, ez nem szubjektív dolog. Hát ha valaki csapat, akkor mindenki tegyen bele. És ez hiányzik a mi generációnkból, hogy nagyon sokan megtapasztalták azt, hogy milyen az, amikor csak kapunk, lásd rajzfilmek, lásd tengernyi content, mindent készen kapunk. Édesanyám is mindig azt mondta, hogy inkább olvas, fiam, mert abban legalább azt a munkát kell beletenni, hogy olvasok, és magam képzelem el, magam rászánom az időt, hogy felfogjam. Míg egy rajzfilmnél, vagy egy filmnél, mozgóképnél folyamatosan egyirányú kommunikáció, csak kapom a tartalmat. És bele sem gondolok, hogy ezt valaki csinálta, ezt meg kell tervezni. Emögött munka van.
A csapatban nem jut eszedbe az, hogy abba bele kell, hogy férjen az egyenlőtlen teljesítmény. Nem a potyautasságra gondolok, hanem az, hogy egy csapatban vannak természetes vezetők, természetesen jól teljesítők, és természetesen kevésbé intenzíven teljesítő tagok, mint minden közösségben, tehát van, akit vinnünk kell.
Nem tudom, hogy másnak is, de szerintem másnak is, ezért egy PTSD-t okozott ez a csapat. Hát nem tudunk meg, tehát arra nevelt minket, hogy az emberek 99,9%-a az megbízhatatlan. Komolyan. Lehet, hogy ezt majd meg fogjuk később tanulni, hogy ugye motiválni kell az embereket, és ezt nagyon jól látjuk már az égenerációsokon, hogyha nem mutatjuk neki, hogy valamit, amire ráharap, vagy pénz, vagy bármi más, amit akar, ha nem teszi magáévá az ötletet, vagy a munkát, akkor a kisujját nem fogja mozdítani. Tehát ez szerintem a vállalkozói létnek a kommunikáción, és az üzleti jártasságon és képességeken túl, ez az egyik legnagyobb kihívása, hogy hogyan motiválom azokat, akik mondjuk nekem dolgoznak, hogy hogyan teszem közössé azt az érdeket, azt a célt. Tehát egy érdekközösséget kell mindenképpen alkotni.
Ezt nagyon jól látod egyébként. És ebben az értelemben, szintén ugye most csak olvasok rólatok, hogy nagyon fontos számotokra a párbeszéd és a visszajelzés. És arról beszéltünk, hogy milyen magányosak vagytok, milyen kis szigeteket alkottok. Ez hogy áll össze? Te fel tudod ezt oldani magadban?
Én igen, de mert én gondolkozom, sokat önreflektálok. Szerintem ez az egész egy ilyen pszichológiai folyamat, hogy az internet, ami a technológia, ami ugye arra lett kitalálva, ez is most már klisé, szerintem ez már 2012-ben is mondták, hogy pont az a technológia, amit arra teremtettek, hogy kommunikáljunk, hogy összekapcsolja az embereket, az pont, hogy szeparál minket. És szerintem ez a nagy individualizmus, ez egy ilyen védőbást, egy ilyen védőfal, amit mindenki felhúz magára. Én is úgy megyek mondjuk egy munkahelyre, hogy bármi lesz, én megcsinálom a munkámat, ebből én profitálok. És ezért érkezik mindenki szerintem már egy nagyon erős elvárással egy munkahelyre.
Mondjuk viszont nevezhetjük ezt előítéletnek is?
Lehet, igen, abszolút lehet előítélet, és megérkezünk, és teljesen bizonytalanok vagyunk, hát most kezdjük, bármi, amiben most kezdünk, az nekünk új. Viszont nagyon gyorsan megtanuljuk, de pont ezért kell a visszajelzés, mert az iskolában is ugye visszajelzéseket kaptunk folyamatosan. Az más kérdés, hogy lelki terrorban tartott ez a számjelzés, ez a skatujázás, hogyha mondjuk nem tudom hibátlanul megoldani a másodfokú megoldót, amit most pont kivettek az anyagból, akkor én most buta vagyok. És ez nagyon nagy kérdés, és ezért is vagyunk depressziósok talán, mert az internet megmutatja, hogy ugye ki hogyan teljesít, az iskolában is folyamatosan már egymáshoz hasonlítjuk egymást, vagy magunkat, és hogyha egy adott keretrendszeren belül nem teljesítünk, akkor ezt sokkal talán hozzátok képest sokkal könnyebben kivetítjük másra is. Hogyha nem vagyok jó matekban, akkor vajon semmiben nem vagyok jó? A bizonytalanság itt a kulcs. Azért kérjük folyamatosan a visszajelzést, azért kérjük azt, hogy hát a többiekhez képest, vagy magatokhoz képest többet ajnározzatok, hogy ügyes voltál, nagyon jó volt, hát ezt elrontottad, de semmi baj, mert a másikat jól csináltad, mert sokkal bizonytalanabbul állunk hozzá a dolgokhoz.
Azt mondtad, hogy a családodban vannak vállalkozók, te is szeretnél vállalkozó lenni, de ezeket a vállalkozási mintákat szerinted tovább fogod vinni?
Nagyon jó kérdés.
Nyilván ezek XY,
igen.
Natán boomer, van, boomer
anyukám minták. Boomer, és apukám talán X-es. Na most édesapám BT, kültag, kvázi ő a cégnek a ügyvezetője, és ő például, hogy mondjam, egy kicsit alacsonyabb intelligencia szinten lévő, de teljesen jó lelkű munkatársaknak ad feladatot. Végül is ez is lehet, és ez is célom, hogy a jövőben, mint megbízható vezető, elsajátítsam azokat a képességeket, ami egy ilyen munkahelyen, egy ilyen vállalkozáshoz szükséges. Ehhez képest édesanyám teljesen egyéni vállalkozó. Hogy most melyik mintát fogom továbbvinni, én szeretném, hogyha édesapámét is, tehát szeretnék vezető lenni, ez egy aktív életcél, hogy sajátítsam el a vezetéshez szükséges képességeket.
Mit jelent neked a vezetés?
Szerintem a vezetés, a jó vezetés, az egy elsősorban, hogy minden helyzettel tisztában van, mindennel tisztában van, hogy hogyan érzik magukat a munkavállalók, tehát a beosztottak, és minden egyes részfeladattal is tisztában van. Ezért kezdi mondjuk egy hotelben is, vagy bárhol alul az ember, jó esetben, hogy ugye az összes részfeladattal tisztában legyen, hogy mik a kapacitások, hogy ezt meg lehet-e csinálni, mit bízhat mire. Tehát ez is egy ilyen számítógépes, szerintem egy számítógéphez hasonló ilyen parancssor, vagy egy ilyen folyamatmenedzsment, és ezért fogja a menedzserek munkáját is, ha kell elvenni a mesterséges intelligencia, mert ez tanulható, és ami tanulható, az megtanítható a mesterséges intelligenciának is. Visszatérve, azért szeretnék vezető lenni, mert egy családfő is mit csinál, vezeti a családot, meghatározza a célt, az irányt, úgymond, és gondoskodik azokról, akik ugye hát dolgoznak, kvázi, akikről kell gondoskodni. Szerintem a vezetés az egy apa életében is fontos, meghatározó tényező.
Vasali Dávid, én azt kívánom neked, hogy legyél vezető. Köszönöm szépen.
Köszönöm még szépen én is.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégem Vasali Dávid, a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatója volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, és egy újabb igaz történetet ismerhettek meg arról az emberi energiáról, amely nem csak a cégeket, hanem legfőképpen az emberi alkotást, a függetlenség és a szabadság megteremtését szolgálja és teljesíti ki. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.